Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Minden megy tovább, ahogy eddig, semmi sem megy tovább, ahogy eddig. Ez is igaz, az is igaz. Egy picit mélyebben hallgassák meg a beszélgetést, amit a Válasz Online vezető külpolitikai publicistájával, Magyari Péterrel folytattam. Előjáróban annyit, hogy ő neki a véleményére is kíváncsi voltam, hogy most mi lesz Amerikában, Európában, tudunk-e valamit?
Sokféle jelenséget tapasztaltunk párhuzamosan. Egyrészt azt gondolom, hogy van ok aggodalomra, hiszen egy nagyon bizonytalan helyzet következik. Hatalomváltás történik az Egyesült Államok élén, és nagyon keveset, szinte semmit nem tudunk, hogy a külpolitikában rendkívül meghatározó katonai ügyekben világ legfontosabb hatalmának számító Egyesült Államok milyen irányt vesz. Mit fog gondolni a következő Trump adminisztráció Európáról? Kereskedelmi háborúba akar-e bocsátkozni Európába? És ami talán a legfontosabb, mit akar elérni az ukrajnai hadszíntéren? Amíg ezt nem látjuk, addig nagy a bizonytalanság, és a bizonytalanság mindig aggodalmat okoz. Nem véletlen, hogy Trump megválasztásának napján összeomlott például a német kormány. És az ilyen átmeneti helyzetek mindig kockázatokat rejtenek magukban. Bizonyos értelemben van ok némi optimizmusra is. Az, hogy Budapesten összejöttek a világ, pontosabban Európa vezetői, és egy normális tárgyalás kezdődött, amiben mindenféle provokatív kívülállása ellenére a magyar kormány részese ennek az egésznek, technikai lebonyolítója ennek az egésznek, az azt jelenti, hogy mégiscsak van egy törekvés legalább Európában, részben még valamilyen szinten a magyar kormány részéről is, hogy itt egy közös megállapodást próbáljanak meg keresni az európaiak, és az még mindig jobb, hogyha Európa egy egységet próbál meg valahogyan kialakítani, mint hogyha eleve leselőnek egymással beszélni.
Sokan vannak, ha szabad elárulnom én magam is, akik úgy látják, hogy Európának végső soron nincs más túlélési lehetősége, mint hogy kitartson, és jobban, mint eddig, Ukrajna mellett, mert ha nem, akkor gyakorlatilag, idézőjelbe szólva, saját halálos ítéletét mondja ki. Neked mi erről az általam is erősen képviselt koncepcióról a véleményed?
Én hajlok arra, hogy egyetértsek ezzel a nézettel. A jelenlegi orosz agresszió szerintem nem csak Ukrajnára veszélyes. A háború kitörése előtti hetekben Putyin elnök is, a hivatalos orosz kommunikáció is olyan igényeket fogalmazott meg, amelyek a teljes európai biztonsági rendszer átalakítását szorgalmazták, és tulajdonképpen Moszkva bejelentette az igényét a jaltai megállapodásban hozzá csatolt érdekszféra visszaszerzéséhez, legalábbis a NATO bővítés 1998 előtti állapotát akarta visszahozni, aminek egyébként az is része lenne, hogy Magyarország minimum semleges lenne, nem lenne a NATO tagja. Most ezek az igények és az egész közelmúltbeli orosz történelem, az orosz imperializmus megnyilvánulásai arra intettek, hogy itt nem néhány ukrán város hovatartozásáról van szó, hanem egy annál sokkal nagyobb érdekszféra megszerzéséről, visszaszerzéséről, orosz részről. Ez egyik része a dolognak. A másik része az, hogy általában is a világrendet, ami a második világháború után kialakult, nagy mértékben veszélyezteti, hogyha egy ország sikeres területszerző háborút vív. Oroszország törvénybe iktatta, hogy négy ukrán megyét magához csatol. Ezt már megtette a háború legelején. Ez egyértelműen egy területszerző háború, ezt az ENSZ úgymond betiltotta a második világháború után. Most ha az látszódik a világban, hogy ezt meg lehet tenni, hát akkor más is kedvet kaphat hasonlóhoz, és ez az Európa környéki békét is veszélyeztetheti. Tehát Európának mindenképpen eminens érdeke az ilyen típusú agresszió feltartóztatása a saját területén, legalább azt jelezze akár még több erőfeszítéssel is, hogy ezt nem tolerálja, ezt a fajta nagyhatalmi viselkedést, és valóban, hogyha az Egyesült Államok kiszáll vagy csökkenti az ukrán támogatását, akkor itt valakinek be kell ugrani a helyére, és hát már az európai ügy sok tekintetben kézenfekvőnek tűnne, hogy ezek az európaiak legyenek.
Igen, amikor a magyar álláspontot vizsgálja a szakértő ember, akkor rengeteg szempontot kell figyelembe vennie, és általában az a fővonal világszerte, még ha egyre kritikusabban veszik is tudomásul, hogy a magyar vezetés egy ilyen pragmatikusnak látszó dolgot csinál, és a Magyarországon pedig az a fő magyarázat, hogy valamiféle sötét zsarolási kapcsolat van a magyar vezető és az orosz vezető között. Az az iskola, amit én képviselni szeretnék, és a véleményedet szeretném hallani, hogy pontosan arról van szó, hogy ez egy elvi jelentőségű dolog, amit te most az utolsó mondataidban összefoglaltál. Tudnélik, az a propaganda, amit Magyarországon szívósan képviselnek, az szerintem egy olyasfajta propaganda, ami alapvetően kétségbe vonja a második világháború után kialakult világrendnek az igazságosságát, például Magyarországgal szemben. És ez visszavezethető az első világháború utáni békeszerződésekre is. Tehát van egy lehetőség arra, hogyha Oroszország zűrzavart alakít ki Európában, és az ukrajnai helyzetet úgy oldja meg, hogy Ukrajna az tulajdonképpen egy zűrzavaros országgá válik, akkor ezzel, és azzal, hogy sikerül területeket rabolnia, felállít egy lehetőséget arra, hogy a magyar és egyéb revizionista törekvések megvalósulhassanak, ha nem is konkrétan, de ott van a levegőben, hogy meg lehessen csinálni, és látjuk, hogy Izraelben is van egy messianisztikus revizionizmus, hogy tudnilik minden, ami palesztin terület lehet, az Isten adta joga, hogy izraelé legyen, és itt is van egy ilyen mítosz teremtés, és az oroszoknak is van egy ilyen mítosz teremtő dolga, tehát én ezt egy globális veszélynek érzékelem. Te mit szólsz mindahhoz, amit én most elmondtam?
Ez nem teljesen irreális, benne van egy ilyen változás is a levegőben. Én azt remélem, hogy nem tud elmenni ebbe az irányba legalább az európai politika, de azért igen, tehát ebből a felfogásból, amit Oroszország képvisel, és amit Magyarország elfogadni, legalábbis megérteni látszik, abból ez valóban következhet, hogy az egész európai intézményrendszer, az Európai Unió lényegi alapja, a NATO, de akár az ENSZ alapja nagyon nem erre irányul, az szintén egy elég jelentős dolog. Hát izgalmas lesz látni a következő éveket, hogy ez a második világháború utáni biztonsági architektúra, ez mennyire képes majd fennmaradni. Én azért bízom abban, hogy Európában elég erősek még azok a politikai erők és azok az érdekek, amelyek ezt a fajta történeti szemléletű területfoglalásos logikát nem engedik majd érvényesülni.
Hát mindenképpen többségben vannak azok, akik nem engedik.
Mert... De valóban, tehát amiről beszéltél, az egy létezik kockázat.
Igen, de kétségtelen, hogy e pillanatban nagyobb erőt képvisel Európán belül, és bizonyos történeti okoknál fogva Amerikában is függetlenül attól, hogy Orbán Viktornak nagyon jó a személyes kapcsolata Donald Trumppal, de Amerikában a lengyel, a skandináv, a balti, a román érdekek, azok tradicionálisan sokkal erőteljesebben tudtak általában az angol szász világban, de Amerikában különösen felszínre jutni, és ezért vagyok én, hogy úgy mondjam, mert én nem ebben a tekintetben, amit felvázoltam, nem a magyar oldalon vagyok, tehát abban az esetben, hogyha az én koncepcióm igaz, mert lehet, hogy nem igaz, de ha igaz, akkor én nem a magyar oldalon vagyok, hanem az európaiasodásnak az oldalán, és én abban bízom, hogy a legvégén az Egyesült Államoknak az a természete, hogy inkább Lengyelországra, inkább a balti államokra, inkább Skandináviára hallgasson, mint sem a revizionista, esetleg revizionista Magyarországra.
Hát igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy nem is csak az, hogy kire hallgat Amerika, hanem ki van olyan helyen, ahol Amerikának eminens érdeket fűződik a katonai jelenléthez. És ebből a szempontból a Fekete-tenger és Románia együttállása, vagyis a Fekete-tengeri kikötők, a kijárat arrafele, az mindenképpen egy fontos szempont az Egyesült Államok számára. Ahogy az is fontos szempont, hogy Lengyelország hatalmas fegyverkezésbe kezdett az utóbbi években, és nagyon úgy néz ki, hogy akár éveken belül Európa legerősebb szárazföldi hadseregét lesz képes kiállítani, ami szintén nagyon fontos szempont. A baltiak megint az elhelyezkedésük miatt, a balti-tengeri kijárat miatt, a kaliningrádi orosz enklávé közelsége miatt szintén rendkívül fontosak az USA számára. Tehát valóban itt úgy tűnik, hogy azok a héja országok, amelyek a leginkább elutasítóak Európában az orosz politikával szemben, azok egyébként mindenféle földrajzi, geopolitikai és katonai okok miatt az USA jelentős természetes szövetségeseit a régióban, és így az ő igényük is hangosabb lehet Washingtonban.
Nem véletlen, mondtad szó szerint, hogy azon a napon omlott össze a német kormány, amikor megválasztották Donald Trumpot. Mit értesz ezen, és mit látsz Németország közeljövőjében, hogy vajon mer-e Németország keményebbé válni a következő időszakban tekintettel arra, hogy Amerika európai jelenléte rövid távon így vagy úgy, de gyengül?
Igen, ez egy nagyon fontos és izgalmas kérdés. Szerintem annyiban mindenképpen összefüggés van a német kormánykoalíció összeomlása és Trump megválasztása között, hogy Németország kerülhet az egyik legnehezebb helyzetben ebben a mostani átmeneti időszakban. Valakinek finanszíroznia kell Ukrajnát. Nem csak a háborút, nem csak a fegyvervásárlásokat, de magát az ukrán államot is. Most, hogyha az Egyesült Államok ebből kiszáll, vagy legalábbis az új adminisztráció felállásáig, vagyis január végéig, és akár az utána következő rövid időszakban is, az Egyesült Államok ebben nem fog részt venni, mert kivár, vagy Trump Putyinnal úgy akar egyezkedni, hogy ezt a levegőben lógjava hagyja az amerikai támogatás elvételének vagy megadásának lehetőségét, akkor hát a legnagyobb európai gazdaságra, Németországra elképesztő terhek jutnának. És azzal, hogy nincs német kormány, vagy hát lényegében ügyvivő német kormány van csak, ezzel ők is fel tudják tenni a kezüket, és azt mondani, hogy hát nem tudunk mit mondani, majd meglátjuk a választás után. Na most, ha tényleg csak márciusban lesznek Németországban az előrehozott választások, vagy a mostani menetrend szerint ez várható, akkor ezzel gyakorlatilag a németek azt mondják, hogy nem mi fogjuk eldönteni, hogy mi történik, nem ér a nevem, káposzta a fejem. Úgymond visszapasszolják a felelősségi és döntési jogkört Amerikának, Washingtonnak. Hát Ukrajna szempontjából ez biztos, hogy nem egy egyszerű feladványos helyzet, és az is biztos, hogy ez azt mutatja, hogy A mostani német vezetés semmiképpen sem állt készen arra, hogy az Oroszország feltartóztatását következő fél évben elsősorban ők finanszírozzák.
Végezetül az európai országok belpolitikája. Sok olvasat van. Az egyik olvasat az az, hogy Donald Trump megválasztása segíteni fogja a populista erőket Európa szerte, Nyugat-Európában és Kelet-Európában egyaránt. A másik olvasat, amiről egy picit beszélgettünk is, hogy annyira súlyossá válhat a bizonytalan miatt a helyzet Európában, hogy Európában talán a közvélemények felnőnek annak a megértéséhez, hogy itt sorsdöntő dologról van szó, és olyanokra van szükség, akik mernek szembeszállni, ha kell, az Egyesült Államokkal, illetőleg nem akarják szolgaian követni Trumpot, és akarják a függetlenség megmaradását. Látsz-e olyan veszélyt, hogy úgy mondjam, leegyszerűsítve, hogy az Orbánizmus toxikusan megy tovább Európában Trump miatt?
Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mi lesz az európai választók reakciója az új helyzetre. Azt is el lehet képzelni, hogyha Trump elindít egy kereskedelmi háborút Európával szemben, amit azért tulajdonképpen megígért a kampányban, vagy legalábbis utalgatott rá, akkor az még inkább az európai választókat elviheti egy Amerika ellenes vagy Trump ellenes irányba, már csak azért is, mert szemben a geopolitikai játszmákkal, és azért a nyugat-európai választóktól nagyon távoli ukrán hadszíntérrel, ez a helyi gazdaságokat nagyon érzékenyen érintheti. De azt sem tarthatjuk kizártnak, hogyha Trump mondjuk sikeres lesz, vagy el tudja adni saját sikerének azt, hogyha egyfajta tűzszüneti szerződést kikényszerít az ukrán fronton, akkor ez megerősíti azokat az európai populista erőket, akik kezdettől fogva azt mondják, hogy ez nem a mi háborunk, ez a szlávok háborúja. És ugyanitt fontos lehet az is, hogy migráció ügyben mit fog tudni elérni otthon Donald Trump. Én nagyon nehezen hiszem, hogy itt hónapokon belül látványos eredményt lehetne elérni, akár deportálással, akár a határ hermetikus lezárásával. Ez sohasem működik ilyen egyszerűen, nem véletlen, hogy ezeket a problémákat nem tudja megoldani egyetlen adminisztráció sem úgy, hogy azt lehessen mondani, hogy hopp, itt varázsütésre megváltozott a helyzet, de ha véletlenül mégis valami ilyesmi történne, vagy egy látványosan el tud adni valamilyen intézkedés, mint ez megtörténhetne, akkor ez szintén adhatna egy plusz erőt az európai középjobbtól szélebbre álló erőknek, hogy lám, csak olyan keménynek kell lenni, mint Trump, kövessük mi is őt itt Európában. Ez meglátjuk, hogy a következő bő egy év az hogyan alakul, Trump mennyire lesz sikeres, illetve mennyire lesz ellenséges Európával szemben. Ez a két szempont, ami ezt a kérdést szerintem eldöntheti, amit feltette.
Orbán Viktor személye kétségtelenül bizonyos tekintetben, nem akarok túlozni, de középpontba került az elemzésekben, amelyek az amerikai elnökválasztásokról szólnak, és van egy olyan vonulata ennek, amelyik elismeri, hogy Orbán Viktor és csapata tudott tanítani, a republikánusoknak tudta tanítani Orbán Trumpot, valami így van leegyszerűsítve. Ez mintha egy olyasfajta dolog lenne, amire Európában éppenséggel az orbánisták nem örülhetnek olyan nagyon, mert ők mégiscsak a saját országaik populistái, nacionalistái, és ők nem akarhatják, hogy a történelmileg nem barát, hanem inkább ellenséges Magyarországnak a vezetője, akiben van valami revizionizmus is, az legyen, aki a passzát szelet fújja. Te tudsz-e ilyen összefüggésekre reagálni?
Azt gondolnám, hogy azért az amerikai külpolitika és katonapolitika meghatározásában vannak olyan nagy stratégiák, egy ilyen oldáni divatos szóval élve, olyan szinte gravitációszerű természetes folyamatok, amiket nem lehet egyszerűen felülírni. Tehát az, hogy hol van a Fekete-tenger, hol vannak olyan rakétakilövő állomások, amivel el lehet fogni Oroszországból vagy Iránból induló rakétákat, hol mennyire telepítettek amerikai katonákat. Ugye ne felejtjük, hogy Orbán Viktor kormánya nem engedte meg, hogy a NATO a Dunától keletre megerős katonai bázisokat alakítson ki a háború 2022-es eszkalációja nyomán. Tehát, hogy ezek a szempontok, ezek azért hosszú távon és a nagy folyamatok esetében ezek lesznek a döntőek Washingtonban. Nyilván lesznek a politikai szólamok szintjén, politikai gesztusok szintjén Orbán Viktor felé menő pozitív megnyilvánulások, erre azért lehet számítani. Nem lesz olyan kemény a budapesti amerikai nagykövet a továbbiakban, mint eddig volt vélhetően. Az is lehet, hogy a kettős adóztatás visszaállításáról szóló törvényt előbb-utóbb valamikor visszavonják. Tehát lehetnek kedvezmények, de az, hogy ki mennyire fontos Washingtonból nézve hosszú távon, és itt évtizedes stratégiákról van szó, hiszen irgalmatlan összegeket ölnek ezek be a védelmi felszerelésekbe, a csapatok állomásosztatásába, rakétavédelmi rendszerek kiépítésébe, kikötők kiépítésébe, tehát hogy ezek a nagy folyamatok, ezek nem azon múlnak, hogy éppen melyik országban ki a miniszterelnök, és milyen kormány van, akár Washingtonban, akár Budapesten, akár Bukarestben vagy Varsóban, hanem ezek sokkal hosszabb távú játékok és elrendeltetések.
Ez volt Magyari Péter Budapestről. Most pedig Amerikából kapcsoljuk Doboz Istvánt, a Világbank volt vezető közgazdászát, aki a múlt héten elkezdte elemezni, és nagyon érdekeseket tudtunk még meg tőle a választás előtti napon. István, itt van a vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Zentar úr! Megkérhetném, hogy egy kicsit beszéljen bele a mikrofonba hangosabban, mert jó. A beszélgető partnerét jól hallom, de önt nem nagyon, ez egy vonalhiba.
Rendben. Akkor tehát hallotta, amit beszéltünk Magyari Péterrel, ő azt állítja, hogy akárki lehet az Egyesült Államok elnöke. Azokat a realitásokat, amelyek Amerikát Európához is kötik, és az Euróatlanti Szövetséghez, azokat tehát Donald Trump nem fogja tudni megsemmisíteni, mennie kell azon az úton, ami Amerika természete. Egyet érte ezzel?
Nem. A gyors válaszom az, hogy nem. Donald Trump először is kiszámíthatatlan a külpolitikában, a belpolitikában is, és nagyon közismert az ő Európai Unió ellenessége. És nagyon helyeztel amiatt, hogy még több európai ország ugye nem teljesíti a 2%-os küszöbértéket a NATO költségvetésben. Ő úgy tekinti ezt, hogy ezt be kell fizetni a NATO költségvetésébe, nem úgy, hogy ez az országnak a szuverén költekezése. Tehát a nagy gond az, hogy a másik gond, hogy Donald Trump egyértelműen Kína felé fog fordulni, mert abban az időszakban, amikor nem volt elnök, Kína tovább erősödött, a kínai fenyegetés Tajvannal szemben még erősebb, világgazdasági nyomulás hihetetlenül erős, gondoljunk például a elektromos autók területén Kína 80%-os részaránya vesz részt a világpiacon. Tehát nagyon fontos az, hogy Donald Trumpot úgy fogjuk föl, hogy nem Európa barát. És korábban is konfliktusai voltak, ugye Merkellel és több más vezetővel, Macron se tudta őt magához édesgetni, bár nagyon próbálta. Úgyhogy az érzésem, hogy ha csak az európaiak nem sorakoznak föl Trump külpolitikai céljai mögé, akkor nagy konfliktus lesz. És vagy említsek egy nagyon fontos tényezőt. Az, hogy Trump nagyon komolyan veszi a vámháborút. Ugye Európára és valamennyi országra világon, de Európára, ugye szövetséges csoportról van szó, 10, most már 20%-os általános vámot akar kivetni. Tehát minden termékre. Ez egy olyan lépés, ami önmagában megrontja a két térség közötti kapcsolatot, Európa és Amerika között. Európa erre ellenvámokkal fog válaszolni, a kereskedelmi forgalom visszaesik. Ez egy olyan légkör, amiben Európa sohasem találta magát, és különösen nem Joe Biden és az ő külügyi stábja alatt. Azt a stábot én egyébként nem tekintem erősnek. A lényeg tehát az, hogy igenis lehetnek nagy változások. Donald Trump önjáró, és tudjuk azt, hogy még azzal is fenyegette a világot, John Bolton ebben a könyvében ír, hogy kilép a NATO-ból. Ezt a fenyegetést egyébként fent fogja tartani. Azt is, hogy a világkereskedelmi szervezetből kilép. Az majdnem biztos, hogy a párizsi klímaegyezményből kilép. Ezek nagyon Európához kötődő dolgok. Úgyhogy én azt mondom, hogy korai azt jósolni, hogy szép napok következnek a transatlanti kapcsolatokban, mert én az ellenkezőjét várom.
Nagyon érdekes és nagyon fontos, hogy ön onnan a közelből ezt érzékeli. Egyébként ez a fajta reálisnak tartható borulátás általános az ön környezetében. Gondolom, hogy megoszlanak erősen a vélemények, de azok a szakemberek, akikre fölnéz, akiket ismer, hogy megbízható értékítéletük van, egyetértenek önnel ebben a borulátásban?
Nézze, nagyon közeli véleményeket, hasonló véleményeket lehet olvasni, szinte hetente például a Wall Street Journalban, és a Wall Street Journal egyébként nem Trump barát újság, nagyon is eltávolodott Trumptól a január 6-i események után. Azt lehet mondani, hogy Amerikában, különösen a konzervatív oldalon, az Európai Unió soha nem volt népszerű. Tehát részben Orbán Viktort is azért kedvelik az amerikai jobb oldalon, különösen annak a szélső részén, mert Brüsszel ellenes. Tehát ebben van egy közös pont az amerikai jobb oldal és a magyar kormány között. Az az érzésem, hogy az is fontos lesz, hogy milyen biztonsági csapatot fog összehozni Donald Trump. A véleményem az, hogy ez a csapat, ahogy ezt már látjuk, hogy formálódik, most már nem is annyira spekuláció, hanem azért lehet tudni, hogy körülbelül kikből áll, hát például biztos, hogy Marco Rubio, majdnem biztos, hogy Marco Rubio lesz a külügyminiszter, ha nem ő, akkor William Burns, Mike Pompeo lesz majdnem biztosan a hadügyminiszter. Ezek nagyon kemény emberek. Ezek nem annyira Európával foglalkoznak, hanem Ázsiával, és a fő ellenség. És Európával szemben egyébként is van neheztelés, már említettem, több ok miatt, ugye a kereskedelem politikában nagyon kifogásolják azt, amit az Európai Unió csinál, például, hagyd mondjak egy példát, ugye az amerikai gépkocsikra az Európai Unió 10%-os vámot vett ki, míg Amerika 2,5%-ot az Európából származó autókra, beért a luxusautókra, BMW, Audi, stb. Tehát van egy olyan érzés Amerikában, hogy Európa kihasználja Amerikát, és ennek vége kell, hogy legyen, és ez a külügyi stáb, amelyik most felsoroltam néhány tagját, többről is beszélhetnénk, például O'Brien lesz valószínűleg a nemzetbiztonsági tanácsadó, aki korábban Trumpnak a tanácsadója volt, ő is tulajdonképpen kemény, héja típusú ember, és kevésbé érdekli őt Európa.
Uh-huh. Ezek nagyon lényeges dolgok. Van-e ehhez annyi kommentárja, hogy ebben az összefüggésben egy néhány mondat erejéig Magyarországra is utalhasson, mert amit ön elmondott, hogy mi várható az európai, amerikai kereskedelmi, és nem mondott, de nyilvánvalóvá tette korábbi cikkeiben és nyilatkozataiban ön is, hogy Kínával aztán végképp kereskedelmi háborús viszonyba keveredhet Amerika, és ebben a tekintetben ez furcsa, mert ugye a legnagyobb csápoló, akit ismerünk az európai politikában Trump győzelme kapcsán, az maga Orbán Viktor, és a mi hazánk az az ország, amelyik aztán végképp Nyugat-Európához, illetőleg Kínához kötődik, vagyis amit Trump csinál, az pontosan Magyarország érdekei ellenvalóak, legalábbis abból, amiket ön is hangsúlyoz. Jól érzékelem?
Igen. Ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy Orbán Viktor ugye hazardírozik az amerikai-magyar kapcsolatokkal. Most jól óra tett megint. Ez azt lehet mondani, hogy a külpolitikában egy céltalan dolog, hogy ennyire kijátszani a lapokat és mindent egy lapra föltenni. A helyzet az, hogy az Orbán Viktornak a megítélése, annak ellenére, hogy nagyon jó személyes kapcsolata van az új elnökkel, ugye a leendő elnökkel, Trumppal, nem mehet biztosra, hogy az a légkör, ami körülötte kialakult. Mert Orbán Viktor gyakorlatilag része az amerikai kultúra háborúknak. Nagyon szorosan becsatlakozott ebbe a háborúba, nagyon ismert jelenség, úgynevezett household name Amerikában, és a jobb oldalon valóságos személyi kultusz övezte őt. Nem övezi, hanem övezte őt. Változik ez a vélemény. És miért változik? Elsősorban Oroszország és Kína miatt. Trump minden országot, amelyik Kínával ilyen szoros kapcsolatot tart fönn, mint Magyarország, egy szövetséges ország, amelyben Kína nagyon erőteljesen nyomul minden szempontból, külpolitikailag a beruházásokról nem beszélve, ugye Kína most az első számú beruházó Magyarországon, korábban Németország volt, második helyen Amerika. Ezeket az országokat belépve, remélem nem így lesz, Magyarországot is ő tulajdonképpen potenciális ellenségeknek fogja tekinteni. Mert Kína fog egyértelműen az amerikai külpolitika fókuszában lenni. Tehát ezért veszélyes az, amit Orbán Viktor csinál, hogy mindent egy lapra tesz föl, úgynevezett gazdasági semlegességnek a koncepciója, víziója alatt, ugye mindenkivel egyenlő elbánásban mindenkit egyenlő elbánásban részesítünk, és azt várjuk, hogy ők is ugyanúgy váljanak velünk. Ez nem fog menni. Itt olyan éles geopolitikai játék folyik, amelyben mindenki elvárja Amerikában, Washingtonban azt, hogy Magyarország legyen a szövetségi rendszernek rendes és megbízható tagja. Az amerikai nagylapokban, különösen a Wall Street Journalban szinte hetente jelennek meg olyan cikkek, hogy Magyarországot már nem kell szövetségesnek tekinteni. Mitch McConnell, az kongresszus egyik legbefolyásos embere két nagy beszédében Magyarországot majdnem ellenségnek tekintette. Tehát és elhívta figyelmet a leendő kormány figyelmét arra, hogy Magyarországgal kapcsolatokat vizsgálja fölül. Na most ez olyan háttérrel van, ami gazdaságilag eddig nagyon jó. Tehát Magyarországnak óriási piac Amerika. 14 milliárd dolláros a kétoldalú forgalom zentejúr. 14. Ebből 11 milliárd dollár a magyar export, és 3 milliárd a magyar import. 8 milliárd dollár a magyar kereskedelmi többlet. Ha nem lenne ekkora többletünk Amerikával, az egész magyar külkereskedelem deficites lenne. Tehát óriási a fontosság az amerikai piacnak, és ez persze veszélybe kerülhet a vámok miatt is, de veszélybe kerülhet amiatt is, hogy a jobb oldalon megorolnak a magyar kormányra, függetlenül attól, hogy laveser van Trump és és a magyar vezetők között, Orbán Viktor között, ez megváltozhat. A jobb oldalon olyan emberek kerülnek be a kormányba, amelyek számára Magyarország egyáltalán nem olyan fontos, mint amilyen jelképesen fontos Donald Trump számára, aki ugye ikertestvérnek, politikai ikertestvérnek tekinti Orbán Viktort, ugye Steve Bannon pedig azt mondja, hogy Orbán Viktor azért fontos, mert Trump volt Trump előtt. Ez egy nagyon szép kifejezések és felértékelő kifejezések, de nem tükrözik az amerikai jobb oldalnak, a konzervatív oldalnak a véleményét, ami nagyon változik. Tehát ezt kell figyelembe venni a magyar kormánynak, hogy a szép napok véget érhetnek, ha Magyarország külpolitikája nem egyenesedik ki, és nem viselkedik úgy, mint egy szövetséges ország.
Remek, hogy ezeket mind elmondta, tényleg sokat tanulunk, különösen ilyen olyan területen, ahol ön otthon van, hiszen eredendően világbanki közgazdász. Köszönjük ezt a részt, és most arról beszéljen nekem, hogy mit érez, mit lát maga körül most Amerikában, és mit vár, mert ugye azt érzékeltette, hogy milyen esetleg hamis illúzióink vannak Amerikával kapcsolatosan, itt Európában, és konkrétan Magyarországon, de vajon mik a hamis és mik a valós, reális várakozások ön szerint az amerikaiak körében Donald Trumppal kapcsolatosan? Lesznek nagy pofára esések, vagy pedig lesznek nagy olyan pillanatok, amiket belát már előre, hogy mégsem esik annyira forrónak ását?
Ez egy olyan jó kérdés, és nem könnyű megválaszolni, úgyhogy hagyj viszonyuljak egy viszonylag nemrégi felmérésre, egy nagyon neves amerikai közvéleménykutató ráérzett arra, hogy valami az amerikai közvéleményben elmozdult Trumppal kapcsolatban. És kiderült ez a megdöbbentő adat, hogy az amerikaiak 40%-a számára fontosabb az erős vezető, mint a demokrácia. Tehát, és ebből mi következik? Az következik, hogy Donald Trumpot nem kis részben azért választották meg, mert erős vezetőnek tartják, erős világvezetőnek tartják, akinek az elnökség alatt az első ciklusban, hogy Amerika nem keveredett háborúba senkivel, Amerikát tisztelték, Amerika volt az úr a házban, már a világházban. Tehát azt figyelembe kell venni, hogy ezzel kapcsolatban az amerikai közvéleménynek a várakozása és a szakmai közvéleménynek a várakozása is egyértelmű, hogy Donald Trump rendet fog teremteni, különösen a most folyó háborúk tekintetében, amelyről egyébként azt mondta jogosan, hogy ha ő lett volna az elnök, ezekbe se következtek volna. Le tudta volna Putyin beszélni arról, hogy ne támadja meg Ukrajnát. De ma Amerikának nincs elrettentő ereje. Erről is nagyon sokat cikkeznek az amerikai lapokban, szakmai lapokban is, hogy mi lett az amerikai deterrence-el, tehát az elrettentő erővel. És az amerikaiaknak a nagyon jelentős része azt várja, hogy Donald Trumpból egy olyan világvezető lesz, aki rendet teremt, aki alatt béke lesz, megoldja ezt a két háborút. Nyilvánvalóan nem egy nap alatt, és nyilvánvalóan nem lehet a közel-keleti kérdés is úgy megoldani, hogy odaszól Netanyahunak, most már elég vége ennek a játéknak, mert egyébként nem szállítok fegyvereket. Nyilvánvalóan ehhez idő kell, de az biztos, hogy Trumpnak van tárgyaló ereje, a Trump fenyegetéséről odafigyelnek, mint hogy nem figyelt oda Netanyahu Bidennek a fenyegetésére, vagy a Blinkennek tulajdonképpen nem létező fenyegetésére sem. Blinken aztán kimondottan puha volt Izraellel szemben. Tehát a kérdésére a válaszom az, hogy a várakozások elsősorban pozitívak, leszámítva a vámháborút, aminek Én szakemberként, aki ezzel a kérdéssel foglalkozok, semmi értelme nincs, de Trump ezt is tulajdonképpen tárgyalási, zsarolási eszközként fogja felhasználni. Itt nem lesz 20%-os általános vám világ minden országával szemben, és 60% vagy még magasabb vám Kínával szemben. Ez egy induló tárgyalási pozíció, amivel engedni lehet, de ehhez ki fogja csikarni a partnerekből azt, amire neki szüksége van. Tehát a NATO vonalon, vagy éppen Kína esetében Tajvannal kapcsolatban fog olyan közeledettségvállásokat kicsikarni Pekingből, amit másképp úgy gondolja, hogy nem tudja elérni, csak úgy, hogyha gazdaságilag zsarol. Egyébként ezeket mind leírta a The Art of the Deal, tehát az üzletkötés művészete című sikerkönyvében. Ott a tárgyalási taktika, hogyan kell egy nehéz partnerrel viselkedni, ezeket mind leírt. Úgy tudom, hogy ez magyar is megjelent ez a könyv. Én többször elolvastam a könyvet, csak azért, hogy még jobban megértsem Trumpnak a gondolkodás módját. Tehát erről az a véleményem, hogy az amerikaiak számára, akik úgy érezték, hogy az Egyesült Államok veszít a súlyából, az Egyesült Államok már nem az az ország, amelyiket úgy tisztelnek, mint korábban, aki rendet, világbékét fent tudja tartani. Tehát egy ilyen káoszba tartó világról beszéltek nagyon sokan itt Amerikában. Most azt várják, hogy Trump rendet teremt. És erre képes az első ciklusban, ezt megmutatta, hogy mire képes, és talán most ilyen felhatalmazással, amit az amerikai néptől kapott, mert Zente úr arról nem szabad megfeledkezni, hogy ez egy nagyon komoly győzelem volt. Ez egy meggyőző győzelem volt, diadal volt, és Donald Trump ebből olyan erőforrás Trump számára, hogy gyakorlatilag azt mondhatja minden komoly külpolitikai, geopolitikai lépésére, hogy erre megvan a felhatalmazásom, mert az amerikai nép tudta, hogy mit akarok tenni, mert ezt én megmondtam nekik már a választási kampányban, meg különben is ismernek az első ciklusban.
Igen, egyébként tényleg nem mondhatja senki, hogy hazudott abban a tekintetben, hogy ő milyen keményen fog föllépni nemzetközi kinevezett ellenfelei, vagy valós ellenfelek és hazai ellenfelekkel szemben. De igen, amiket megnevezett ellenfeleknek, azoknak egy része jogilag be van biztosítva. Itt van ez a mai hír, ön ebben nyilvánvalóan ember, ezért teszem föl ezt a konkrét kérdést. A hírekben elmondtuk, hogy a Federal Reserve, tehát az amerikai szövetségi bank elnöke azt mondta, hogy akkor sem fog eltávozni a hivatalából, ha azt mondja holnap, vagy egy év múlva, vagy fél év múlva az elnök, hogy kirúgom Powell urat. Mert ő neki a felhatalmazása jog szerint tovább tart. Ez a fajta civil ellenállás, ez meg tud-e maradni Amerikában, amit most Powell, Federal Reserve elnök mutat?
Nézze, Paul, ismerem és tisztelem őt, vitatkoztam vele egyszer a Wall Street Journalban. A helyzet az, hogy ha Donald Trump Powell-t, akit ő nevezett ki,
igen,
Powell az ő kinevezettje, csak csalódott benne a kamatláb politikája miatt. Ha Powell azt gondolja, hogy Donald Trump, ha elhatározza magát, hogy kidobja abból az állásból. 2026-ban fog lejárni egyébként hivatalosan a Fed vezetőjének a kinevezése. Ha ő azt gondolja, hogy ezt Donald Trump nem fogja meglépni, akkor nagyon téved. Ez benne van a pakliban, benne van abban a programban, amit úgy neveznek, hogy Project 2025, tehát a 2025-ös projekt, amit a Heritage Foundation állított össze, és bár Trump kicsit eltávolodott ettől a programtól, a projektől magától, de attól nem, hogy alatta egy olyan kormány lesz, tehát mondjuk hivatalosan nem része a kormánynak, amelyik hűséges az elnökhöz. Lehet, hogy nem fogja leváltani, de ha leváltja, abban biztosak lehetünk, hogy ez megtalálja a módszert. Trump erre képes, és megint hivatkozik a felhatalmazásra, amit kapott a szavazóktól. Nekem az az érzésem, hogy meggondolja magát, és nem fogja leváltani.
Értem, de amit most fölvázolt ön, azok egy olyan hallgató számára, mint én vagyok, aki emlékszik arra, hogy hogyan stabilizálta Magyarországon a hatalmát az Orbán rendszer 2011 körül már, és aztán ment tovább lépésről lépésre, aztán nagyon gyorsan futva 2008 végéig, az pontosan az a minta, amit simán követhet Donald Trump. Tudnilik, nem volt semmilyen gátlása a népi felhatalmazásra hivatkozva Orbánéknak, hogy mindent megcsináljanak, amire azt gondoltuk, hogy hát ezt nem lehet megcsinálni. Meg lehet csinálni. Ezt mondja szerintem Trump, és ezt mondta neki, mondom én, nagy okosan Orbán, amikor személyesen találkoztak. Bármit megcsinálhatsz.
Igen. Ha kívánja, hogy ezt kommentáljam?
Na-na.
Azt nem mondom, hogy nem értek ezzel a megállapítással egyet, sőt azt mondom, hogy helyes ez a megállapítás. Ez is benne van a pakliban. A projekt 2025-ben, amit Trumpnak írtak, Trump kormánynak, abban benne van az, hogy csak lojális tagokkal kell a kormányba dolgozni. Tehát Trump elvárja mindenkitől azt, hogy lojális legyen hozzá. Ha nem lojális, akkor nincs semmi keresni valója a kormányban. Tehát egy olyan vonalat fog valóban vinni, ami számára a megfelelő, és egy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ilyen királyként fog viselkedni. Trump király, aki az udvarban nem megfelelően viselkedik, azt be se vesszük, vagy pedig gyorsan kidobjuk. Az első ciklusban is Trump kormányában akkora cserélődés volt. Hát ugye volt neki 4 nemzetbiztonsági tanácsadója, 3 külügyminisztere, 3 hadügyminisztere. Tehát ő nagyon-nagyon gyorsan leváltja az embereket. Most lehet, hogy erre azért nem lesz szüksége, mert már most folyik az előzetes kiválasztás. Tehát, hogy kimondottan olyan embereket fognak fölvenni, akik a Trump szekerét tolják, akik egyetértenek vele, lojálisak, tehát nem kell menet közben lecserélni őket, mert az ugye nem vett jó fényt a kormányra, annak a stabilitására. Tehát igen, azt kell mondanom, hogy ezen a területen Donald Trump önkényurami eszközökhez is folyamodhat most az önkényuralmat idézőjelbe téve. Tehát nagyon határozott lesz, nagyon erős lesz ezen a területen.
Azt akarom mondani önnek, hogy nagyon hálás vagyok a sok hallgatónk nevében, hogy ennyire jó közelbe hozta számunkra azokat a nemzetközi gazdasági, kereskedelmi, illetőleg várható Trumphoz szorosan kapcsolódó, személyhez szorosan kapcsolódó folyamatokat, amelyekkel nekünk innen számítanunk kell, és nekem 70 évesen be kell látnom, hogy az Egyesült Államokban is minden lehetséges, nem csak az én hazámban, Magyarországon. Ezzel én nem tudok igazából megbékélni, de hát tudomásul veszem.
Minden esetre...
Dobozi István urat nagyon üdvözlöm minden a hallgatóink nevében, és kívánok további jó munkát, odafigyelést és vitákat a Wall Street Journalban.
Minden köszönöm jót. Szépen a lehetőséget, Zentek úr, viszonthallásra.
Köszönöm hallgatóink figyelmét Túri Lúj és Simon Erika nevében. A viszonthallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.